Profit Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Jobbágyiné dr. Paksi Máriával, orvossal, Gerstenmaier György beszélget.
Stúdiónk mai vendége dr. Paksi Mária. Szeretettel köszöntöm.
Köszönöm a meghívást.
Azért hívtuk meg, hogy az életéről, hivatásáról, hitéről és a választott szentírási idézetéről beszélgessünk vele. Meg is kérném, hogy ezt a választott szentírási idézetet ossza meg a hallgatókkal.
A választott szentírási idézetem János evangéliumából származik. Jézus Tibériás tavánál találkozik a tanítványokkal, ahol Pétert megkérdezi háromszor, hogy Péter, szeretsz engem? És Péter harmadszor szomorúan válaszol, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Ez a mondat, ami én hosszú-hosszú évek óta magaménak vallok, mert úgy érzem, ebben a mondatban sűrűsödik össze az emberségünk gyarló és gyakran elbotló voltának az elismerése, a bűnbánatnak, a jóvá tenni akarásnak a szándéka, illetve az Úr irgalma irányunkban, hogy újra és újra bizalmat helyez belénk, és lehetőséget ad arra, hogy jóvá tegyük mindazt, amit korábban rosszul tettünk, akár akarva, akár akaratunkon kívül, hiszen ennek a szentírási részletnek a végén bízza Péterre aztán az egyháznak a vezetését, tehát egy hatalmas feladatot bíz rá, egy óriási bizalmat előlegez Péternek arra, hogy ezt a feladatot jól fogja végezni.
Az életéből ki tud emelni egy olyan eseményt, ahol megtapasztalta a jó Isten irgalmát, szeretetét, és ezt a megbocsájtást, és azt, hogy mindig kap egy új esélyt, hogy mindig újra tud kezdeni?
Számos alkalommal megtapasztaltam ennek a lehetőségét, hogy újra tudok kezdeni, hiszen az én egész életem, mint gondolom sokunk, tele van csetléssel, botlással, hibákkal, rossz döntésekkel, szándékos vagy véletlen rossz döntésekkel, amelyeket fel tudunk ismerni, hogy rosszul döntöttünk, és tudunk törekedni a jóvátételre, és a lehetőséget megkapjuk arra, hogy jóvá tudjuk tenni, hogy valahol máshol tudjunk bizonyítani, hogy új lehetőségek között tudjunk bizonyítani. Isten szeretetét és irgalmát én két nagy élményben tudom megfogalmazni, ami az életem során ért. Az első az, amikor egyszer egy nagyon súlyos autóbalesetnek a áldozata voltam. Frontálisan belevittek a szembejövő autóbusz motorházába, honnan darúval szedtek ki, és csodával határos módon agyrázkódást szenvedtem, és egy felszínes bőrsérülést. Ennyi volt a baleset következménye, ami annyira különleges volt, hogy én ezt ennyivel megúsztam, hogy később én ugye orvos vagyok, és egyszer mentő érkezett, beteget hoztak az ügyeletembe, és valahogy a mentőorvossal szóba került, hogy ott, ahol én dolgoztam annak idején, ott volt egy nagyon csúnya autóbaleset, autóbusz ütközéssel, és mondja a mentős, hogy igen, ő emlékszik rá, ő volt kinn, azt mondja, ott volt egy hölgy, aki nagyon súlyosan sérült, azt mondja, hát annak feltehetően annyi. És mondtam, hogy én vagyok az a hölgy, és megúsztam, még azután szakvizsgát tudtam tenni, tehát szellemileg sem maradt vissza sérülés, mert még utána a szakvizsgát tudtam tenni, teljes értékűen tudtam dolgozni egészen a nyugdíjazásomig, és a mai napig is, most is rendelek még. A másik történés, hogy nekem 3 lánygyermekem volt, és nagyon-nagyon szerettünk volna férjemmel, hogy lenne még egy fiú gyermekünk, de hát én már akkor 42 éves voltam, 38 éves voltam, mikor a 3. lányom született, és nem sikerült teherbe esnem. És akkor a gyerekekkel azon a plébánián, ahova ők hittanra jártak, minden októberben volt valamilyen Mária kegyhelyre egy közös zarándoklat a hittanos gyerekekkel, és kísérve szülőként velük mentem, Makkos Máriára mentek akkor, és amíg a atyák készülődtek a Szent Miséhez, ott a kegyképhez imádkoztam, hogy Uram, mennyire szeretném, ha még egy gyermeket kapnánk, és ha ez fiú gyermek lenne, akkor végtelenül boldog lennék, és hálás lennék, és a következő hetekben tudtam meg, hogy várandós vagyok. És 43 évesen így szültem a fiamat, aki a 4. gyermekem a 3 lány után. És az ő életében ő nem egy különleges gyerek, tehát nem feltehetőleg nem Nobel-díj várományos, és egy átlagos 25 éves fiatal, számos jó tulajdonsággal és számos gyarlósággal, mint a korosztályában sokan, de örömünk van benne, egy jó szándékú, tisztességes, értelmes fiatalember, bár tagadja, hogy az ő életét a keresztény értékek vezérlik, mert szembefordult a egyházzal, illetve a hitélettel, de ezzel együtt a mindennapjaiban úgy cselekszik, és úgy a kapcsolataiban, a gondolkodásában, a tanulmányaihoz való hozzáállásban, a mindennapi értékekben, keresztény értékeknek megfelelően él, vagy cselekszik.
Az autóba lesetnél, amit említett, utána hogy élte meg, hogy a Jóisten megmentette, és hogyan tudatosította magában, hogy a Jóisten szereti őt, illetve hogy ön is szereti a Jóistent? Hogyan tudta a Jóistennek azt mondani, amit Péter mondott?
Nekem a baleset után nem maradt emlékképem a balesetről. Tehát a megelőző másodpercekre, illetve az azt követő napokra, hetekre is amnéziás voltam. Többségében vagyok is, illetve amit tudok a balesetről, azt a rendőrségen, a kihallgatás során kértem, hogy mondják el, hogy mi történt, ott mondták el, hogy pontosan, hogy történt a baleset. És én bennem akkor egyetlen kép él a balesettel kapcsolatban, és ez kezdettől fogva ez a kép előttem van, hogy ahogy utaztunk az autóban, láttam a autóbusz motorházát, ami rendkívül közel került hozzám, és én döbbenten néztem, hogy hogyan kerülhet ilyen közel hozzám az autóbusz motorháza, és kinyújtottam a kezem, hogy megérintsem, és a kezem és az autóbusz motorháza között Jézus alakja jelent meg a szemem előtt. És ez egy villanásnyi emlék volt, és a későbbiekben is én egy pillanatnyi kétségem afelől nem volt, hogy nekem súlyos maradványtüneteim lesznek, mert mindig visszatért a kép, hogy Jézus ott volt, és nem engedte, hogy elpusztuljak, vagy valami maradandó károsodás érjen.
Milyen családból származik? Egy picit meséljen a gyerekkoráról.
Én egyetlen gyermeke voltam a szüleimnek. Az édesanyám római katolikus vallású volt, az édesapám református, és hát ebből számos konfliktus adódott a családban, mert az édesapám nem volt hajlandó reverzálist adni. Nem tudom, az önkorosztálya tudja ez mit jelent, hogy ahhoz, hogy egyházi házasság köttethessen, a katolikus vallás szabályai szerint, ahhoz a más vallású félnek írásban kell elfogadni, hogy valamennyi születendő gyermek katolikusnak lesz keresztelve, és a katolikus hitre nevelik őt, vagy őket. És mivel az én édesapámnak a családjában több generációra visszamenően mindenki református volt, és református egyházi személy is volt a felmenői között, ő kötötte magát ahhoz, hogy ha a fiú gyermeke születik, akkor az református vallású legyen, és emiatt egyházi házasságot nem tudtak kötni. És az édesanyám nem tudta a vallását gyakorolni. Számos esetben próbált papokkal erről beszélni, mindig sírva jött haza, mert mindenhol biztosították róla, hogy vadházasságban él, és el fog kárhozni, és rettenetes, amit ő elkövet. Aztán, mikor édesanyám már kikerült abból a korból, hogy gyermeket szülhessen, akkor az édesapám megtette, hogy megadta az ő hozzá saját hozzájárulását, és akkor vagy 20 évi házasság után kötöttek egyházi házasságot végül. És én ezt úgy végigéltem, bár az én édesapám nem ellenezte azt, hogy engem az édesanyám vallásosan neveljen. Első áldozó voltam, hát ugye 57-ben voltam első áldozó, azokban az időkben túl nagy hitoktatásban nem részesülhettem, de édesanyám akkor elbocsátott apácákat, hívott mindig hozzánk, akik németet tanítottak nekem, és ezen az ürügyön hitoktatásban is részesítettek, tehát végigvették velem a katekizmust, és bevezettek a katolikus vallásnak az ismeretébe. És hát ebben a szellemben nőttem én fel, de nem volt egyenes vonalú az én hitéletemnek a fejlődése. Különösen serdülőkorbát, akkor az ember ugye mindennek ellenáll. Nekem akkor, amit az iskolában mondtak, amit a rádióban hallottam, amit az újságok írtak, az volt a mérvadó, és a szüleimet leintettem, hogy ne akarjanak belőlem vallásgyakorló embert nevelni. Édesanyámnak ezzel nagy fájdalmat okoztam, és ő úgy próbálta is forszírozni a dolgot, és ez nekem később tanulság volt a saját gyermekeimmel kapcsolatban, hogy ne forszírozzam, mert ezt nekik kell érezni, és nyilván az ember az iránymutatást megadja meg, meg az alapokat törekszik megadni, de az erőltetés az inkább ellenérzést, vagy ellenkező megnyilvánulásokat válthat ki. És így kerültem el az egyetemre, ahol mi budapestiek vagyunk, és én Pécsen jártam egyetemre. Távol voltam a szüleimtől, mindazoktól, akik engem körülvettek, és a szeretetüket élvezhettem. És ott volt alkalmam elgondolkodni azon, hogy vajon jól teszem-e, hogyha én így viszonyulok a hitélethez, a vallásgyakorlathoz, és elkezdtem újra először csak alkalomszerűen a szentmiséket látogatni, és aztán egyre rendszeresebben akkor eljutottam oda, hogy éltem a szentségekkel is. Így telt el 5-6 év, amikor is a férjemmel találkoztam, akkor még ugye nem volt a férjem, véletlenül találkoztunk, és ő nem volt hívő, és közölte velem, hogy nehogy úgy gondold, hogy ezentúl minden vasárnap a templomban fogunk ücsörögni. És bizonyos fokig vissza is fogott engem a vallásgyakorlatomba, ami nem azt jelenti, hogy nem gyakoroltam a vallásomat, de az a buzgalom, vagy az a rendszeresség, ami az előző években megvolt, az egy kicsit alább hagyott, és megint évek teltek el, mi Budapestről elkerültünk Miskolcra, több évet ott éltünk, ott töltöttünk, és ott lett a második lányom első áldozó akkor került abba a korba, és ott a Mindszenty templomba járt hitoktatásra, és én akkor szültem a harmadik lányunkat, és így átmenetileg a férjemnek kellett vinni a gyereket a hittanórákra, és valahol őt ez az egész nagyon megfogta. És következő születésnapomra ajándékba egy igazolást adott nekem, amelyben ő a katolikus vallás, a katekizmusnak az anyagából eredményes vizsgát tett, és római katolikus hitre keresztelkedett. És attól kezdve ez az egész valóban úgy történt, és ez egy hatalmas kegyelem, nem csak az ő számára, az enyémre is, mert én soha egyetlen szóval nem presszionáltam őt sem vallásgyakorlásra, sem arra, hogy ő katolizáljon. Evangélikus vallású volt ő egyébként korábban. Aztán ugye a családban a hitéletet mi ketten következetesen folytattuk, mind a mai napig, és hát a gyermekeinknek is ezt törekedtünk átadni. Mindegyik a szentségekhez járultak, a fiam kivételével, akire már utaltam az előbb, ő már a bérmálkozás nem volt hajlandó igénybe venni. Hát én hiszem, hogy a jó Isten majd valamikor az ő szemét és lelkét is megnyitja arra, hogy elfogadja a katolikus vallásgyakorlatnak a mindennapjait és a fontosságát. De a többi gyermekem sem, bizonyos dolgokban azért ők a hitüket megvallják. Egyetlen gyermekem van a négyből, aki rendszeres vallásgyakorló, a gyermekei, mert picik még 3,5 és 1,5 éves a két kisfia, de már a kis unokámmal, ha megyünk el a Margit körúti templom mellett, megyünk a játszótérről hazafelé, akkor oda szalad az ajtóhoz, hogy itt lakik Jézus, ide szoktunk jönni anyával, tehát fogékony rá, és az édesanyja azt gondolom nagy szeretettel és nagy odafigyeléssel vezeti őt be már kicsi gyerekként a hitéletbe és a vallásgyakorlatba.
Honnan jött az a hívás, hogy orvos legyen? A rokonságban volt orvos, vagy mi vezetett odáig, hogy úgy döntött, hogy orvosnak tanul?
Nem volt orvos a közvetlen rokonságomban, illetve egy távoli nagybátyám volt orvos, akit én már személyesen nem is ismertem, tehát semmi ötlet őtőle az ő életéből nekem nem nagyon jött, hanem egyszer érdekelt, természettudományos érdeklődésem volt. Ezt én úgy gondoltam, hogy nem kell négy fal között ülnöm, hanem emberekkel tudok foglalkozni. Akkor még ez közel sem volt bennem egy olyan tudatos érzés, hogy én segíteni akarok az embereknek. Ez álszentség van a részemről ilyet állítani. Ez sokkal később, már régen benne voltam a szakmában, a munkában, amikor ezek így tudatosan is megfogalmazódtak bennem, amikor a pályát választottam, akkor ez inkább az érdeklődésemnek felelt meg, mint a hitvallásomnak, vagy a hivatástudatomnak.
Jobbágyiné dr. Paksi Máriával, orvossal, Gerstenmájer György beszélgetett. A beszélgetés második része holnap 16 órakor hallható.